Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki itt üzen mi nékünk. Íme eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Amen. Kedves testvéreim, mai esti alkalmunk kezdetén énekeljük a 312. dicséretnek mind a 4 versét. A 312. dicséret mind a 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: várj, ember szíve készen, mert jő a hős. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk magasztalni téged azért, mert minden szavad igaz, minden szavad megáll. Szeretnénk magasztalni azért, hogy a te azon ígéreted, hogy egyszer majd visszajössz ítélni élőket és holtakat, az is egészen bizonyos, és meg fog történni. Köszönjük, Urunk, hogy így várhatunk téged. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk előre, hogy ez a világ, ennek a világnak a sorsa, és ebben a mi kis személyes életünknek is a sorsa nem a semmibe, nem egy sötét valamibe megy, hanem te hozzád. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, minden ígéretedet, minden szavadat. Köszönjük azt a sok-sok tanítást, amelyet adtál. És köszönjük, Urunk, hogy ma este is tanítani akarsz. Arra kérünk, hogy te védj el minden akadályt a te igéd munkája elől. Arra kérünk, Urunk, hogy te magad légy középen, te magad szólj hozzánk. Nyisd meg a mi szívünket, Urunk, hogy hadd érthessünk téged, hadd érthessük a te gondolataidat, hadd tanulhassunk. Olyan jó azt tudni, hogy velünk ilyen nyomorult, bűnös emberekkel neked terved van, hogy benne vagyunk a te tervedben. Kérünk, hogy hadd ragyogjon fel a te szabadításod, a te kegyelmed, a te terved ezen a mai estén is itt közöttünk. Légy közöttünk, áldj meg minket, szólj hozzánk, Urunk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint írva található Máté evangéliumában. Istennek igéjét a Máté írása szerint való Szent Evangélium 24. fejezetéből olvasom, a 24. fejezet első 14 versét. És kijövén Jézus a templomból tovább ment, és hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus pedig mondanékik, nem látjátok én mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványok magukban, mondván, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon, bizonyságú minden népnek, és akkor jő el a vég. Kedves testvéreim, ebben az idei adventben is valahogy különös hangsúly esik szerte az országban, minden gyülekezetben Jézus Krisztus visszajövetelére. Hiszen mi adventben nem egy megszületendő csecsemőre gondolunk, aki majd karácsonykor megszületik, és rácsodálkozunk, hogy milyen aranyos, meg milyen pici, hanem adventben mi azt a dicsőséges Úr Jézust várjuk vissza, aki megdicsőítetett az Atya által, és most pont erről tanított, erről tanít Jézus a felolvasott történetben. Többször beszél Jézus az ő eljöveteléről. Többször beszél az utolsó időkről, az utolsó időről, az utolsó napról, tulajdonképpen a tanítványoknak sok-sok téves elvárását, ami Urunk mint egy keresztbe húzza. Ugyanis a tanítványok is a kor hangulatának megfelelően úgy gondolkodtak, hogy valahogy úgy fog alakulni Jézusnak ez a nagy országa, meg az, amiről a ószövetségi proféták szóltak, hogy a zsidó nép valahogy megmarad, Jeruzsálem lesz majd a világ politikai középpontja, Jézus pedig, mint akiről tudjuk, hogy ő a messiás, gondolhatták a tanítványok, majd átveszi a világuralmat. Örökké velük marad, és így uralkodik majd az Úr Jeruzsálemben, ott a templomban. És a tanítványok egészen biztos úgy be is osztották már egymás között, hogy mi meg Jézusnak az alvezérei lesznek. Csak hogy Jézus valami egészen másról beszélt. Korábban már háromszor bejelentette, hogy őt meg fogják ölni. Sőt, virág vasárnapon, mikor bevonult Jeruzsálembe, Jézus sírva fakad, és megjövendöli Jeruzsálem lerombolását. Világosan mondja, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Na most ez nem úgy néz ki, mint amiből valami nagy evilági hadvezérség lesz. Talán, gondolták a tanítványok, és a felolvasott igéből ez egyértelmű, talán a templom megmarad. Jézus meghal, jó, Jeruzsálemet lerombolják, de a templom azért az már mégsem, hiszen minden tanítvány tudta a 125. Zsoltárt, hogy a Sion hegye meg nem rendül, és a Sion hegyén van a templom, az lehetetlen, mondják a tudósok, hogy a zsidó nép képzeletében elképzelhetetlennek tűnt a templom lerombolása. Lehet, hogy a tanítványokat még élteti ez a reménység, hogy azért a templom. Mutogatják Jézusnak a templom köveit. Nézd, mester, micsoda hatalmas kövek ezek. Azért ez már mégiscsak megmarad. És mit tesz Jézus? Testvérek, annyira beszédes. Jézus az ilyen hamis elvárásokat nem elégíti ki, nem hagyja jóvá. Nem mondja azt, hogy jó van, kedves barátom, hát te így gondolod, akkor majd úgy lesz, nem? Jézus végig ragaszkodik az igazsághoz, és a maradék emberi váradalmat is áthúzza. És azt mondja Jézus, hogy kérem szépen, itt kő kövön nem marad. Ti abba bíztok, hogy ez majd állni fog? Nem. Nézitek, mekkora kövek, micsoda épület. Ne bízatok a kövekben, ne bízatok az épületekben, mert le fog romboltatni. Mást vártatok? Nem baj, mondja az Úr Jézus, abban bízzatok, amit én mondok néktek. Olyan jó lenne ezt, testvérek, nekünk is megtanulni, nekünk is vannak különféle elvárásaink. Kereszténységgel, az Úr Jézussal, az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatban nagyon sok spekulációnk lehet. Testvérek, a emberi spekulációkat tegyük félre, és vegyük komolyan azt, amit Jézus mond. Jézus meghirdeti, hogy a jeruzsálemi templom le fog romboltatni, és tulajdonképpen, miközben erről beszélgetnek, itt a Máté evangéliumából annyira nem egyértelmű, de Lukácsból tudjuk, hogy átkelnek a Kidron völgyén, és Jézus felmegy az olajfák hegyére, leül, jelezvén, hogy lehet folytatni a beszélgetést. Ez a korabeli rabbiknak szokásuk volt, amikor egy rabbi letelepedett, akkor oda lehetett menni hozzá, kérdezni, és folytatta a tanítást. Az olajfák hegyéről Jézus rálát a jeruzsálemi templomra, és akkor hangzik el a tanítványok kérdése. És a tanítványok kérdésére válaszul, mondja el Jézus, az apokaliptikus beszédét. Ez borzasztóan fontos. Szeretném kiemelni, testvérek, hogy amikor Jézusnak a végidőkkel szóló tanítását itt a Máté 24-ből is elemzik és magyarázzák, nagyon gyakran elfelejkeznek arról, hogy ez egy válasz. A tanítványok kérdeznek valamit Jézustól, és Jézus erre válaszul mondja el azt, amit elmond. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ha meg akarjuk érteni, akkor a kérdést és a választ együtt kell vizsgálni. Ismerjük a klasszikus viccet, amikor leszól a hajós kapitánynak, ugye föntről, hogy mennyi? 37, na mi 37? Hát mi mennyi? Ha csak a választ tudjuk, hogy 37, nem értjük az egész történetet. Itt is ahhoz, hogy megértsük Jézusnak a válaszát, az apokaliptikus beszédét, tudnunk kell, hogy mit kérdeznek a tanítványok. Nagyon sok spekuláció hangzik el, de csak a válaszból, anélkül, hogy komolyan vennék, hogy mit is kérdeztek a tanítványok. Nézzük meg, hogy mit kérdeznek. A tanítványok kérdésének érdekes szerkezete van, három dolgot kérdeznek egyszerre. Azt kérdezik, hogy mikor lesznek meg mindezek, mi lesz ennek a jele, és mi lesz a jele a te eljövetelednek. Tehát, mikor lesznek meg mindezek, mi lesz ennek a jele, és mi lesz a jele a te eljövetelednek. Ez így egy szuszra teszik fel a tanítványok egy kérdésben. És Jézus ezekre a kérdésekre válaszol. Nagyon érdekesen, majd fogjuk látni. Először is, mi derül ki ezekből a kérdésekből, hogy ezt egyszerre teszik fel a tanítványok? Testvérek, az derül ki, hogy ők mindezeket az eseményeket egyetlen egy idő pillanatban gondolják. Azaz, ők úgy gondolják, hogy a templom lerombolása, Jeruzsálem lerombolása, a világ vége és Jézus visszajövetele az egy azon pillanatban lesz. Azért kérdezik így egyszerre, hogy mikor lesznek meg ezek, mikor jössz te vissza, hogy van ez? Ezt mind egyszerre, egy időpontra képzelik. Az már nagy dolog, és nagyon nagy haladás, hogy egyáltalán a tanítványok ezt el tudják képzelni. Hiszen korábban el se tudták. Most már odáig eljutottak, hogy jó, le fog romboltatni a templom, el fog pusztulni Jeruzsálem, de ez biztos, hogy csak a világ legvégén lehet. Ezért kérdezik ezt egyszerre. Mi már így közel 2000 év távlatából tudjuk, hogy ez nem egyszerre lesz. Na, innen jönnek a bonyodalmak. Miért? Ugyanis a tanítványoknak, amiről Jézus beszél, az mind jövő. Nekik még előttük áll a templom lerombolása, nekik előttük áll Jeruzsálem eleste, nekik előttük áll a világ vége. Mi meg már? A templomot már régen lerombolták, Jeruzsálemet már elpusztították, a világ viszont még tart. Mi most egy másik időpontban vagyunk. Minket nem is nagyon érdekelne különben a templom lerombolása, csak azért fontos, mert Jézus itt beszél róla. Több teológus foglalkozott ezzel az apokaliptikus beszéddel, amit a Máté 24-ben olvasunk, és sokan arra megállapításra jutottak, és ez nagyon elgondolkoztat, és mélyebben meg lehet érteni, hogy azt mondták, hogy Jézusnak ezek a beszédei úgynevezett perspektivikus beszédek. Na ez meg mit jelent? Úgy néz ki, hogy Jézus előre lát és végignéz a történelmen, olyan ez, mintha egy festmény lenne. Jézus látja a történelemnek a folyását. Mi nem látjuk, ő ezt látta. Aztán azt mondta az egyik teológus, hogy olyan ez, mintha egy festményen néznénk két hegytetőt. Van egy közelebbi, meg egy távolabbi. A közelebbi Jeruzsálem lerombolása, a távolabbi a világnak a vége. De a két hegytető közti időintervallumot nem látjuk. És mondjuk Jézus beszél arról, hogy mi van ezen meg azon, anélkül, hogy megmondaná, hogy melyik hegytetőre vonatkozik. A tanítványok egyszerre teszik fel a kérdést, és Jézus nagyon bölcsen válaszol. Megkérdezik, hogy mikor lesznek meg ezek? Mikor fog lerombolni? Mikor jössz te vissza? Ez nekik mind jövő. Jézus ránéz erre a képre, képzeljük el így plasztikusan, és akkor elkezd bizonyos dolgokat mondani. A hegytetőn, amit lát. Csak azt nem mondja meg, hogy melyik pillanatra vonatkozik. Éppen ezért, mivel Jézus a végidők sorrendjére nem utal, nem is tudjuk összeállítani. Ez nagyon jó lenne komolyan venni. Ha ezt a kép hasonlatot így magunk előtt tartjuk, hogy van két hegytető, emberek állnak a hegytetőn, tegyük fel, és valaki elkezdi sorolni, hogy ott van a Kovács Béla, a Tóth Lajos, a Nagy Mariska, sorolja a neveket, de nem mondja meg, hogy ki melyik hegytetőn áll, mi csak a nevekből soha nem fogjuk kitalálni, hogy vajon melyik hegytetőn áll. Mert csak az az ember tudja a sorrendet, aki látja a képet. Jézus látta, mi viszont nem látjuk. Éppen ezért nem is kell spekulálnunk. Nagyon jó lenne ezt komolyan venni, testvéreim. Ha elolvassuk az első három evangéliumban ezeket a jeleneteket, tulajdonképpen ezek az események, amikről Jézus beszél, le vannak írva mindegyikben. Egy picikét eltérő sorrendben. Én vallom, hogy ez sem véletlen. Isten szent lelke pont azt akarja ezáltal mondani, hogy ember, ne akard összerakni a végidőknek a sorrendjét. mert nem tudod megfejteni soha. Én vallom, testvérek, hogy módszertanilag lehetetlenség. Nem tudjuk megfejteni. Ez nem olyan, hogy majd egyszer a papok olyan okosak lesznek, meg a teológia olyan fejlett lesz, hogy erre rájön. Nem jön rá soha. Miért nem? Azért nem jön rá, mert Jézus erről nem adott kijelentést. Viszont Jézus válaszol. Nagyon különleges módon. Választ ad a tanítványoknak, nem bővíti ki a válaszát, nem mondja meg hajszát pontosan, hogy kérem szépen majd 30 valahány év múlva, majd Krisztus után 70-ben majd le fog romboltatni a te, ezt nem mondja meg, de válaszol. Azt sem mondja meg, hogy melyik profécia vonatkozik a világ végére, melyik Jeruzsálem lerombolására. Miért nem? Azért nem, mert Jézus hallatlan jó pedagógus. És egy jó pedagógus belehelyezkedik a kérdező helyzetébe, és abból a helyzetből, abból a szemszögből válaszol. Nem mondja el, nem fedi fel a titkokat, ennek lehet egyszerű oka, lehet hivatkozni a János 16-12-re, hiszen ott maga mondja az Úr, hogy sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Lehet, hogy egyszerűen csak ezért hallgat Jézus. Nem tudjuk, de a végidők titkairól nagyon sok mindent nem mond el. Ezért nekünk is tudni kell megállni. Amikor az utolsó időkkel kapcsolatos, Jézus visszajövetelével kapcsolatos igéket tanulmányozzuk, nagyon-nagyon tudnunk kell, hogy meddig van kijelentésünk, és miről nincs. Ha valamiről az Úr nem tanít, akkor ott ne spekuláljunk. A türelmetlenség csak bajt hoz. Nagyon-nagyon sokan vannak ilyen türelmetlenek. Jézus pont arról beszél, hogy vigyázzatok, ne türelmetlenkedjetek, hanem hallgassatok az én tanításomra. Következő fontos dolog, a tanítványok megkérdezték az időpontot. Mikor lesz meg? Mikor lesznek meg mindezek? Testvérek, Jézus erre válaszol. Mondhatná, hogy nem egyszerre lesznek meg ezek. Ám ha így válaszolna, akkor újabb kérdéseket generálna. Akkor mégis mondd el. Mondd el, hogy mikor. Jézus válaszolni akar, nem hagyja a tanítványokat válasz nélkül, viszont egy nagyon különös választ mond a Máté 24.36-ban, a válasza az, hogy az ő visszajövetelének időpontja kiszámíthatatlan. Ez egy korrekt válasz. Azt jelenti, nem lehet kiszámítani. Tehát, kedves testvéreim, ne fáradozzunk azon, hogy mikor jön vissza Jézus különféle taktikákkal, mert lehetetlen. Jézus válasza hajszál pontosan korrekt. Ennél jobban megmondani se lehetne, ne számolgassátok, hogy mikor jövök vissza, mert nem tudjátok, mert azt sem a fiú nem tudja, sem az angyalok nem tudja, csak az atya egyedül. A 24. rész, 36. verse. Olyan döbbenetes, hogy manapság is vannak olyanok, akik tudni vélik. Úgy jó lenne nekik elmondani, hogy kedves barátom, amit te mondasz, az biztos, hogy nem úgy van. Miért? Mert Jézus megmondta, hogy nem tudhatod. Márpedig, ha Jézus ezt mondja, akkor vegyük komolyan, hogy nem tudhatjuk. Hát tudjuk, hogy voltak, akik megjövendölték, hogy 1843. március 21-ére jön vissza az Úr. Nem jött vissza. Aztán megmagyarázták, hogy visszajött csak olyan titokzatos módon. Volt, akik azt mondták, hogy 1914-ben jön vissza az Úr. Nem jött vissza. De visszajött láthatatlanul, magyarázzák így. Nem kell számolgatni. Ugye nagyon féltek annak idején a 2000-es évtől, hogy hú, ott majd valami nagy, akármi történik. Nem történt semmi. Nem kell félnünk a 3000-estől sem, már csak azért sem, mert valószínűleg nem éljük meg. De testvér, ne számolgass. Miért? Mert Jézus megmondta, hogy kiszámíthatatlan. Kérdeznek a tanítványok jelekről is. Ha már az időpontot nem tudjuk, de csak lesznek valami jelei. Milyen jele lesz neki? A templom lerombolását és a világ végét illetően milyen jelek lesznek? Nagyon-nagyon fontos lenne megtanulnunk, hogy a keresztény ember az nem a jelekre figyel elsősorban, és nem a jeleket elemzi, hanem Jézus szavára figyel. Ez két külön dolog. Tehát nem a jeleket kell figyelnünk elsősorban,
hanem Jézus tanítását, azt, amit ő üzen. Miért? Azért, testvéreim, mert a jel önmagában egy közömbös dolog. A jel önmagában semmit nem jelent. A jel akkor fog jelenteni valamit, ha megegyezünk, hogy mit jelentsen. Ha nem állapodunk meg egyértelműen abban, hogy az a jel mit jelent, akkor semmire nem megyünk vele. Ezért nem a jelek fontosak, hanem amit Jézus tanít ezzel kapcsolatban. Például Jézus beszél tévtanítókról, beszél háborúkról, dökhaláról, éhínségről, földrengésről, beszél égi tüneményekről. Egy csomó jelről beszél az Úr. Sokan mondják, hogy kérem szépen, majd ha látjuk ezeket a jeleket, akkor visszajön Jézus. Csak hogy felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon csak az utolsó időkben, csak a végidőkben lesznek tévtanítók? Csak az utolsó időkben lesznek háborúk? Lesz dökhalál, meg földrengés és égi jelenségek? Ezek csak most vannak? Korábban sose voltak? Korlátozhatóak ezek az események csak erre az időre, vagy csak mielőtt Jézus meg fog jelenni? Én vallom, testvéreim, hogy nem. Mindig is voltak. Volt földrengés, és lesz is. Voltak háború, és lesz is. Voltak éhínségek, és lesz is. Tudjuk, hogy földrengés volt Jézus keresztre feszítésekor. Tudjuk, hogy Néró idejében kis-ázsiai városok dőltek össze. Meg a közelmúltban Magyarországon is volt földrengés. Nem nagyon jellemző, de volt. Szerte a világon van, és lesz is. Aztán tudjuk, hogy éhínség is volt. Az apostolok cselekedeteiben Agabus megprófétál egy világméretű éhínséget. A középkorban is rengeteg éhínség van, meg ma is szerte a világon sokfelé van éhínség. Na de bocsánat, akkor ezek a jelek mit jeleznek? Hogyha voltak is, régen is voltak, meg ma is vannak, és még azt sem mondhatjuk, hogy hű, mennyire szaporodott. Sokan vannak, akik ilyen táblázatokat készítenek, hogy na, most egyre több földrengés van, mint 200 évvel ezelőtt. Honnan tudod, kedves barátom? Az, hogy a média most behozza a szobádba, miközben majszoljuk a vacsorát és látjuk, attól még nem azt jelenti, hogy régebben nem volt földrengés. Akkor mit jelentenek ezek a jelek? Mire megyünk vele? Jézus nem mondott fölösleges dolgot? Testvérek, ezek a jelek nagyon fontos jelek, nagyon-nagyon fontos jelek, csak hogy ezek a jelek nem azt jelzik, hogy Jézus milyen időpontban jön vissza, nem az időpontot jelölik, hanem a tényt, hogy vissza fog jönni Jézus. Úgy gondolom érthető. Tehát nem azt jelzik, hogy történt egy nagy földrengés, na akkor még van 3 napunk, mert jön Jézus. Nem. Hanem a tényt, hogy vissza fog jönni Jézus. Jézus erről beszél. Ha látjátok a jeleket, tudjátok, hogy vissza fogok jönni. Ha látjátok, hogy földrengés van, a hallatok dögvészről, meg éhínségről, tudjátok, hogy vissza fogok jönni. Jézus visszajövetelét nem egy nagy meteor eső fogja bejelenteni. Ő úgy jön vissza, hogy váratlan lesz. Valaki ezt mondta, és nagyon találó a kép, hiszen a biblikus, hogy olyan ez, mint hogy Jézus ott áll az ajtó mögött, és zörget. 2000 év óta ott áll az ajtó mögött, és zörget. Ezek a jelek az ő zörgetései. Jön egy földrengés, és kopogtatott az Úr. Azt mondja, hogy jönni fogok. Azt nem mondta, hogy holnap után, de hogy jönni fogok, afelől legyél biztos. Mikor? Testvérek, bármelyik pillanatban. Lehet, hogy most. Lehet, hogy nem tudunk innen hazamenni, mert visszajön az Úr. Nem tudjuk elénekelni a záróéneket. Lehet, hogy holnap után. Nem tudjuk, hogy mikor, de a jelekből tudhatjuk, hogy biztos vissza fog jönni. Az Úr az ajtó előtt áll és zörget. Ezek a jelek az zörgetései. És jelzik, hogy bármikor benyithat. Olyan ez, mint a szivárvány az égen. Önmagában a szivárvány nem jelent semmit. Az egy fizikai jelenség, mondhatnánk. Igen. De mivel Isten azt mondta, hogy a szivárvány arra utal, hogy szövetséges népen van, ezért örülhetünk neki. A jelzett dolog a fontos, és nem önmagában a jel. A jelek végig kísérik az emberiség történetét, végig kísérik az új szövetség korszakát, végig kísérik a mikorunkat, és prédikálnak. Éppen ezért fontosak ezek a jelek, de nem úgy, hogy Jézus visszajövetelét számolgathatjuk, hanem Térjünk oda az Úrhoz. Ez az, amit a szekták nem értenek. Mert Jézus a végidők jelzéseit nem az időpont megjelölésére használja, hanem arra a tényre, hogy ő vissza fog jönni. Egy házi feladatot haladjak a testvéreknek, így a ige tanulmányozás kapcsán, hogy vegyük mindig fontolóra, mikor az utolsó időkkel kapcsolatban Jézus többes számban beszél, vagy egyes számban. Mire gondolok? Mondolják Jézus, hogy ama napok, meg azok az idők. Itt mindig többes számban van. Meg van olyan, hogy ama nap, meg az utolsó óra, mikor egyes szám. A többes szám az egy hosszú időintervallumot jelent. Az jelenti, testvérek, Jézus első eljövetele és második eljövetele közti immár idáig 2000 éves időt nem tudjuk mennyi. Ez egy hosszú időszak. De mikor egyes számban beszél, hogy ama nap, meg az az óra, az az a pillanat, amikor megjelenik. Arra mondja Jézus, hogy azt senki nem tudja. És annak előjele nem lesz. Úgy jön el Jézus, mint a tolvaj, úgy jön el, mint a villámlás, mert egy pillanat alatt meglátszódik, annak nincsen előjele. De annak a hosszú időintervallumnak, annak van, annak vannak jelei. Az ama napok, mikor többes számot találunk a Szentírásban, akkor erre gondoljunk. És mikor látjuk a jeleket, akkor gondoljunk arra, hogy visszajön az Úr. Mi az utolsó napokban élünk. Annak is olyan értelemben már a vége felé, hogy közelebb a végéhez, mint 2000 évvel ezelőtt. Az utolsó napokban élünk. A tanítványok többen számban tették fel a kérdést Jézusnak, mi lesz ezeknek a jele? Jézus többen számban válaszol, elmondja, hogy a végidőknek a jelei, azaz annak a ténynek a jelei, hogy ő vissza fog jönni, a háborúk, a földrengések, a járványok, a nyomorúságok, egy csomó-csomó minden, amely valóban be is teljesedik. Ha ezt komolyan veszük, testvérek, akkor egy csomó érthetetlennek vett igét megértünk. Például szokták azt mondani, hogy kérem szépen Jézus tévedett, mert egyik helyen azt mondja az Úr, hogy bizony mondom néktek, hogy a nemzetség el nem múlik, míg nem mindezek meg lesznek. Az apostolok már mind meghaltak, és mindezek nem lettek meg, mondják sokan, Jézus itt tévedett. Csak hogy mire gondol Jézus? Jézus arra gondolt, hogy ez a nemzetség az apostolok kora el nem múlik, amíg az utolsó idők jelei el nem kezdődnek. Az utolsó idők pedig elkezdődtek. A tanítványok ott vannak, látják Jeruzsálem lerombolását, látják a templom elpusztulását, látják az üldözéseket, szépen viszik egyiket a másik után a vérpadra, ők ezt átélik. Elkezdődtek a jelek. Nem tévedett Jézus, hajszál, pontosan válaszol. Testvérek, a Biblia nagyon-nagyon logikus. Nincsen abban semmi hiba. A hiba bennünk van. Az összes közeli véget bejelentő profétikus beszéd érthetővé válik. Mert Jézus meghirdeti, hogy az utolsó idők elkezdődnek. Bármikor bejöhet az Úr. Bármikor. Bármelyik pillanatban. Hallunk valami erről? Gondolj erre, testvér. Jöhet az Úr. Sokan gondolkodnak úgy, hogy ma Jézus eljövetel előtt lesz valami hatalmas nagy jel, és akkor majd én felkészülök. Csak hogy testvér, nem lesz idő felkészülni. A lopott vagyon ott marad a kezünkben. A paráznát az Úr paráználkodás közben fogja érni. Olyan nincs, hogy majd én okos leszek, meg bölcs, és majd rákészülök. Nem tudsz, testvér. Most készülj. Mert jöhet az Úr ebben a pillanatban. Mint villámlás, mert az ég aljáig ellátszik. Így fog megjelenni az Úr. Lesznek tévtanítások? Hallunk róla? Hallunk. Gondolj rá, hogy jön az Úr. Hallunk háborúkról? Hallunk. Gondolj rá, hogy jön az Úr. Meg ne félemjetek, ne féljetek, én rám nézzetek. Mert ezek csak annak a jelei, hogy Jézus bármikor visszajöhet. Egyetlen egy kérdés fogalmazódott meg bennem mindezek fényében. Mi lesz velem, ha visszajön Jézus? Mi lesz, ha most jön? Mondjuk 6 óra 42 perckor. Mi lesz? Hogyan talál engem? Mi lesz, ha az ő jele ebben a pillanatban felragyog? Mi lesz ezzel a gyülekezettel? Mi lesz a Magyar Református Egyházzal? Mi lesz a magyar néppel? Mi lesz velünk, testvérek? Úgy gondoljuk, hogy ráérünk még? Én vallom, testvérek, hogy ne halogassuk. Térjünk oda az Úrhoz. És hívjunk mindenkit, aki ezt megérti, az nem azt mondja, hogy ó, ráérünk, még jön még valami el, nem érünk rá. Térjünk az Úrhoz. Ragadjuk meg az ő kezét, kérjünk kegyelmet, bocsánatot, és valóban ajándékozzon meg az Úr minket azzal a bizonyossággal, hogy mint az ő gyermekei, majd ő hozzá fogunk menni. Ebben az adventben így várjuk a mi Urunkat. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nekünk is vannak elvárásaink, és vannak olyan váradalmaink, amelyek tévesek, és nem szerinted valóak. Valljuk, Urunk, hogy olyan sok mindenben bízunk mi is, amelyet te nem is ígértél. Az, hogy hagy tudjuk ezeket a téves bizodalmakat félretenni, és hagy tudjuk komolyan venni a te szavadat, és arra építeni. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz minket a bizonytalanságban, a végidőket illetően sem. Köszönjük, Urunk, hogy te magad mondtad, hogy nem számolgatni kell, hogy hány nap van még, vagy mennyi esztendő, hanem készen lenni minden pillanatban. Köszönjük, Urunk, hogy készen lehetünk már most. Köszönjük, Urunk, hogy aki hozzád tér, annak már nem árt az utolsó ítélet. Köszönjük, Urunk, aki hittel megragadja a te kezedet, az már örömmel nézhet az elé is, hogy akár a következő pillanatban te itt megjelensz. Urunk, olyan jó azt tudni, hogy te a kegyelmet elhoztad, a kegyelmet kínálod. Olyan jó, hogy ezt megragadhatjuk, bocsánatot kérhetünk, és bocsánatot nyerhetünk. Kérünk, Urunk, hogy végezz el ezt mindannyiunk lelkében, mindannyiunk szívében. Hogy ne mentegetőzzünk, ne kifogásokat keressünk, ne számolgassunk, ne a jeleket nézzük, hanem a te igéd szerint leboruljunk előtted, és kegyelmet kérjünk. Köszönjük, hogy te gyönyörködsz a megbocsátásban. Köszönjük, hogy kínálod ezt ma is. Köszönjük, hogy a miénk lehet. Add, Urunk, hogy ezt elfogadjuk. Add, Urunk, hogy megújuljon az életünk. Add, Urunk, hogy ebben az adventben így várjunk téged vissza. És így könyörgünk, Urunk, a te népedért. Könyörgünk a Magyar Református Egyházért is, hogy te adj megújulást, te adj ébredést a gyülekezetekben. Könyörgünk, Urunk, ezért a gyülekezetért, a lelki pásztorokért, a szolgálókért. Könyörgünk, Urunk, mindannyiunkért. Hiszen a te lelked vezérlése, a te vezetésed, a te szeretetedre van szükségünk. Légy mellettünk, Urunk, vigyázz ránk, és te magad őrizd meg minket. Amen. Imádkozzuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az alkalmainkat. Ha Isten megengedi és élünk, akkor holnap este folytatjuk az adventi estés sorozatot. Gyülekezetünk lelkipásztora, helyi lelkipásztor fog szolgálni közöttünk este 6 órakor. Záró énekünket keressük ki. A 300. dicséretet énekeljük. A 300. dicséretnek mind a 4 versét. Az első vers így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.